nézzétek el, mert arra szoktam hozzáolódni, bár itt az időnél szóhoz van. No, miről lesz szó? Az, hogy a mérnök mér, az egy teljesen természetes dolog, nem szól különösebb jutatásra, épp elég dologgal fogunk foglalkozni a kérdés során ahhoz, hogy ne húzzuk az időt azzal, hogy mi lesz ebben a tárgyban, mégis azért illő néhány szót mondani róla. Mérésteknika a villamosmérnököknek, nagyjából ez a példatárnak a címe is, és lehetne az a címe, hogy villamosméréseknek a hasonló, azért nem teljesen ugyanaz, mert amit mi megtanulunk, teljesen természetesen villamos mennyiségek mérése, feszültség, áram, impedancia, amikor bonyolultabbról beszéljük, ezeket meg tudjuk nyilván egy villamosmérnökkel kell tudni mérni. De tovább megyünk, megtanulunk mérni a villamos mennyiségeket, amelyek a nem villamos mennyiségeket, amelyek a villamosmérnöki gyakorlatban gyakran előfordulnak, illetve megtanulunk olyan eljárásokat, és tulajdonképpen a fél évnek egy harmadát, majdnem felét ki fogja tenni, olyan eljárásokat, amelyekre tetszőleges mérési eljárást ki tudunk értékelni, ez egyfajta mérés elméleti elleni bevezető. Úgy szoktam mondani, hogy hát nagyon sok mindennel nem foglalkozunk, tehát most a távolságmérésről beszélünk, akkor nem beszélünk arról, hogy hogyan kell megmérni mondjuk két égitestnek a távolságát, és arról sem fogunk beszélni, hogy hogyan mérjük meg mondjuk két atommag távolságát egy kristályrácsban, de bárki hoz egy mérési eljárást, hogy ő megmérte egyiket vagy másikat, az, aki elvégezte ezt a kurzust, értékelni fogja az ismeretei alapján, tehát meg tudja mondani, hogy ez az eljárás milyen volt, mennyire biztos a kiértékelés, mekkora a hibája, mennyire tekinthető megbízhatónak, mennyire tekinthető reprodukálhatónak, és így tovább. Ez az az ismeret, amely leginkább időtálló, hiszen azok a mondjuk, hogy naprakész ismeretek, amiket most megtanulunk, nem biztos, hogy 40 év múlva, amikor még esetleg még sokan villamosmérnökként dolgoznak közületek, szintén használhatók. Hát gondoljuk azokra az eszközökre, amiket 40 évvel ezelőtt valaki megtanult használni, egy csöves erősítőt, vagy egy teljesen elektromechanikus voltmérőt, és így tovább, és így tovább. Ugye hát a tanszékünk elődjénél még olyan tárgyak voltak, amelyek azzal foglalkoztak, hogy egy depré műszerben, tehát egy ilyen állandó mágneses voltmérőben hogyan kell méretezni a rugót, vagy a fékező mechanikus ellenállást, hogy jól működjen egy ilyen mutatós műszer. Hát ilyesmivel mi már sajnos vagy szerencsére nem fogunk foglalkozni. Tehát a legidőtállóbb része annak, amivel mi foglalkozunk, ez az eleje, ez a méréselméleti bevezető, ami hát nagyon primitíven szóval hibaszámítás lesz, ahol az elején a mérési hibákról, a hibák terjedéséről, illetve az úgynevezett konfidencia számításról lesz szó, tehát egy kicsit valószínűségi alapon fogjuk ezeket a hibákat kezelni. Hogy mégis ez a méréstechnika, ugye, mi az, hogy mérés? A kisiskolában megtanultuk azt, hogy hát a mérés valami olyasmi, hogy a mérendő mennyiség egységének a mérendővel való összehasonlítása, és akkor egy számértéket le tudunk írni. Hát nekem is el kellett mondanom sokszor ezt a definíciót, de ez a definíció nem jó. Ez a mérésnek csak egy nagyon primitív része. A mérés, és ezt most nem kell megtanulni vagy leírni, de a fél év végére remélhetőleg mindenki érezni fogja, a mérés az voltaképpen egy modellalkotás. Egy modellt alkotunk a valóságról, vagy egy adott fizikai folyamatról, hogyha most így vesszük egy villamos áramkörnek mondjuk a működéséről, stb. És ennek a modellnek a paramétereit próbáljuk rögzíteni, és ennek a rögzítésnek egy mozzanata tulajdonképpen az a primitív dolog, hogy vesszük a kis voltmérőnket, és leolvassuk róla, hogy 10 volt, vagy 22 volt, vagy ehhez hasonló. Tehát, és adott esetben nem elégszünk meg ezzel az eredménnyel, mert valamiért nem elegendő a mi céljainkra, és ezért visszanyúlunk, és a modellt finomítjuk. Ez is a mérési eljárásnak a része. Egy nagyon primitív példát lehet mondani, hogyha mondjuk van egy autóakkumulátor, és meg akarjuk mérni a feszültséget, akkor oda megyünk ténylegesen a multiméterünkkel, és rámérünk a megfelelő helyekre, és akkor kapunk valamilyen feszültséget. Ennek alapján esetleg döntést tudunk hozni, ez mondjuk már nem része a mérési eljárásnak. De ekkor is valamilyen értelemben modellt alkottunk, mert a multiméter DC állásba kapcsoltuk, és nem AC állásba. Ez egy nagyon természetes dolog, ebben az esetben primitív, nem kell rajta gondolkozni, azért, mert megtanultunk valamit, vagy ellestünk, lehet így is fogalmazni az évek során, hogy ezt így kell csinálni. Ezt elegánsan, hogy a laikusok ne értsék, a priori ismeretnek szoktuk nevezni, amit felhasználunk a mérési eljárás kidolgozásához. De ezt lehet finomítani, mert hogyha mondjuk az a koncepciónk, hogy azért mutat csak 10 voltot ez az akkumulátor feszültségmérés, mert rossz a generátor, akkor megmérhetjük a generátorból kijövő feszültséget, hogyha éppen sikerült elindítani a motort, és akkor hát természetesen AC állásba kapcsoljuk a műszert, és látunk valamilyen teljesen normális értéket, amit kiad magából ez a generátor. Jó, hát akkor rendben van, de akkor mégis miért nem tölti az akkumulátort? Hát, és akkor itt lehet tovább finomítani a modellt, mert valamiért tönkre ment mondjuk ez a dióda, ami egyenirányítja a generátornak a feszültségét, és bizony kiderül, hogy az az egyetlen számérték, amit kiad a voltmérő, nem elegendő a feszültség jellemzésére. Ha egy oszcilloszkópot vinnénk oda, amely az időfüggvényt megjeleníti, észrevennénk rajta azokat a nagyfeszültségű tüskéket, amelyek tönkre tették a diódákat, és emiatt nem működik a töltés. Ezt egyetlen számjeggyel a multiméter nem tudja kijelezni. Itt tipikusan megtörténik a modellalkotás, és a modellalkotásban a visszacsatolás. Megmértünk valamit, ez nem adott magyarázatot arra a jelenségre, amire kíváncsiak voltunk, és finomítottuk a modellünket. Egészen odáig kellett menni, hogy a feszültség időfüggvényét meg kellett nézni. Ez tulajdonképpen a mérés, és ebből csak egy nagyon primitív mozzanat, amit akárki meg tud csinálni, hogy leolvassa a multiméterről a számokat. Na most az, hogy mennyire fontos a mérési hibáknak a kezelése, illetve hogy mennyire felelősségteljes dolog a mérési eljárás kiválasztása, ezzel kapcsolatban már nagyon sokszor elmeséltem egy kis történetet, ahogy néztem a kurzus jelentkezéseket, a legtöbben azért először vették fel ezt a kurzust, talán még most utoljára, hogy ez meg is van örökítve, ezt el lehet mesélni. Interneten magyarul is, angolul is kering ez a dolog, tehát ezt nem én találtam ki természetesen, és elnézést kérek attól, aki ezt unalomig ismeri, de szerintem nagyon-nagyon jó mottója lehet a mi méréstechnika tanulmányainknak. Szóval az volt az a vicc, és hát persze mi majd ezt kicsit tovább fogjuk boncolgatni, hogy a Koppenhágai Egyetemen megkérdezik az egyik diákot fizika vizsgán, hogy hogyan mérni meg egy magas épületnek a magasságát egy barométer segítségével. Hát a diák eléggé furcsa választ adott, azt mondta, hogy fog egy kötelet, fölmegy a épület tetejére, és leengedi a barométert a kötélen, majd amikor az leért, fölhúzza a barométert, megméri a kötél hosszát, és akkor ilyen módon megtudja, hogy mennyi az épület magassága. Most a vizsgáztatónak nem volt, bocsánat, akkora humora, és ezért egyest adott, vagy szóval elégtelen osztályzatot. Akkoriban még nem ez a liberális rendszer volt, és hát bizony külön kérvényeznie kellett, hogy hadd vizsgázzon még egyszer, mert szerinte ő tulajdonképpen helyes választ adott a kérdésre, hiszen a barométer segítségével megmérte az épület magasságát. És összehívtak egy bizottságot, tehát nem csak hogy befizetett valamit, vagy egyebek, és a bizottság előtt kellett ugyanezt a kérdést megválaszolnia. Azt mondták neki, hogy van X ideje, mondjuk 5 perce, és ez alatt mondjon valamilyen választ, érdemi választ erre a kérdésre. Ugye az volt az indoklás, a hivatalos indoklás, hogy hát igen, a kérdés pontatlan volt föltéve, de a hallgató tudása nem tükrözte azt a fizika tudást, amely szükséges lett volna a vizsga letételéhez. És akkor hogy 5 perc alatt semmit nem mondott, egészen 4 percig, és akkor próbálták neki mondani, hogy ugye már kollega, hát most ne szórakozzunk egymás, adja föl, hát megértettük, jó, rendben van, és ennyit tud. Ezért azt mondja, hogy hát hogy annyi megoldást tud erre, hogy nem is tudja, hogy melyikkel kezdje, és hát ezért van ő bajban. Hát akkor biztatták, hogy mondjon néhány megoldást. És akkor ő mondott néhány megoldást, hogy hát veszük a barométert, most ne erre a kerek mutatósra gondoljunk, hanem arra a csövesre, ami inkább hosszú, mint ilyen gömbölyű, hogy hát ez a barométer, ennek, hogyha süt a nap, van árnyéka, meg az épületnek is van árnyéka, és megmérjük, hogy mekkora árnyéka van a barométernek, mekkora árnyéka van az épületnek, akkor arányossággal ki lehet számítani az épületnek a magasságát. Ez nem volt elég a bizottságnak, meg lesztek lepve, és hát újabb megoldásokat akart. A másik megoldás az lett volna, hogy egy stopperórával fölmegy az épület tetejére, ledobja a barométert, és megnézi, hogy mennyi idő alatt esik le, és ebből ugye a géper 2x T-négyzet segítségével ki lehet számolni az épület magasságát, hát szabad esést feltételezve. Ez sem volt elég jó. Akkor volt még egy olyan ötlet, hogy ugye hát ilyen magasságoknál már különböző a nehézségi gyorsulás, tehát ingaként fölkötjük a barométert lent, fölkötjük fönt, és a kettő közötti lengésidő különbségből kiszámítható az épület magassága. Hát fölvetődött még olyasmi, hogy hát ilyen magas épületeknél általában van tűzlétre, mert a tűzvédelem az fontos, és akkor az épület oldala mentén itt szépen föl lehetne mérni a barométert. Tudjuk, hogy milyen hosszú a barométer, hányszor kellett fölmérni, megvan az épület magassága. Hát már itt kicsit türelmetlen volt a bizottság, és akkor az utolsó ötlet az az volt, hogy hát megint csak magas épület, általában portaszolgálat, ugye hát ezt Schönherzből stb. Ismerjük. Rengeteg dokumentáció van nála, oda megyünk a portáshoz, és azt mondjuk neki, hogy a magáé lehet ez a barométer, ha kikeresi nekünk, hogy mennyi az épület magassága. Hát, Erre a bizottság kapitulált, és beírta neki a nem tudom mondjuk elégségest, és hát akkor beírta, ott volt, megszáradt a tinta, stb. Megkérdezték tőle, hogy de most akkor tényleg megvan a kettes, jó, menjen tovább, nem érdekes, de tudta-e a rendes választ erre a kérdésre? És akkor a hallgató felháborodottan mondta, hogy hát igen, a magassággal ugye változik a légnyomás, abból ki lehet számolni, de ezt tanultuk, ez teljesen banális dolog. Itt az egyetemen azt hittem, hogy az a cél, hogy gondolkodjunk egy kicsit, és valami kreatív megoldást nyújtsunk be, nem pedig ilyen unalmas bevett megoldásokat adjunk. Ugye a viccnek az a kvázi poénja, hogy ez a hallgató ugye a Niels Bohr volt, aki később ugye Nobel-díjat kapott. Most a mi szempontunkból a poén, hogy úgy mondjam, egy kicsit prózaibb. Mert most ha eltekintünk néhány megoldástól, például a portásos történettől, vagy mondjuk az ilyen tűzlétrás megoldástól, akkor azért ezek érezzük, hogy alkalmasak arra, hogy megmérjük az épület magasságát, nem? Kistárácsokban az atomok távolságát, vagy az atommagok távolságát kell megmérni. Akkor ötletelünk, nem olyan triviális, nem húzzuk elő, hogy hogyan kell ezt csinálni, valamilyen fizikai effektust keresünk, amely számszerűsíthető, és ebből vagy közvetlenül, vagy valamilyen számítás után megkapjuk az adott távolságot. Ugye, tehát például mondjuk a röntgensugarak elhajlanak, és az elhajlásból következtetünk erre a távolságra, és így tovább. Tehát keressük valamilyen effektust, és alkalmazzuk. Tehát itt vannak ezek az eljárások, amiket én nagyon vázlatosan elmondtam, mindegyik alkalmas arra, hogy megmérjük az épület magasságát. A mérnökek feladata az, hogy ezek közül válasszon egy olyat, ami alkalmas. Most sok minden alapja van annak, hogy hogyan választhat, hogyan választunk. Az egyik például, hogyha nincsen barométerünk, csak egy kövünk, akkor nem lehet légnyomás alapon mérni nyilván magasságot. Tehát egy mérnöknek néha ez is egy szempont, mert vagy drága beszerezni, vagy lehetetlen, nincs idő rá, és így tovább. Ezzel kevésbé tudunk foglalkozni, bár ez azért úgy áthatja a gondolkodásunkat, hogy mit lehet és mit nem megcsinálni. Tehát atomórát nem tehetünk mindenhová, mert az azért még nem egy commerce termék, de mondjuk egyéb úton beszerezhetünk ilyen pontosságú időt, csak azzal egyéb bajok vannak, mindegy. De ami egy nagyon lényeges dolog, hogy mégis mennyire lehet pontosan megmérni azt az adott mennyiséget, és abból származtatni mondjuk az épület magasságát. Ténylegesen, hogyha elkezdjük ezt a játékot, és elemezgetjük, hogy az árnyékból, vagy a gyorsulásból, vagy a légnyomásból lehet pontosabban megmérni az épület magasságát, akkor melyik a pontosabb? Itt mi a méréstechnika tantárgyban arra próbálunk koncentrálni, hogy megnézzük azt a szeletét ennek az egész kérdéskörnek, hogy melyikkel milyen pontosan lehet megmérni, mennyire reprodukálható ez a mérés, és akkor adott esetben, ha egyéb körülmények nem szólnak ellene, akkor válasszuk ki a legpontosabb eljárást. Hát ez az alapja annak, hogy itt a hiba számítással annyit dolgozunk. És most a következőkben megpróbálom néhány példával érzékeltetni, tehát néhány számértékkel érzékeltetni, hogy mi történik itt ennél a magasság mérésnél. Alkalmazni fogok néhány megfontolást, olyasmit, amit azt tud igazán alkalmazni, aki már érti a hiba számítást. Itt most nem az lesz a cél, hogy mindenki mindent pontosan megértsen és leírjon és átolcettig. Ezeken a kérdéseken, a módszereken végig fogunk menni később sokkal szisztematikusabban. Most inkább próbáljátok magatokat, már amennyiben a méréstechnika élmény lehet, ennek az élménynek átadni, és próbáljuk megvizsgálni, hogy mi történik itt. No, tehát akkor most fog kiderülni, hogy a kamerának megfelelő az, hogy két reflektor nem világít, ha nem, akkor majd ők fognak szólni. No, tehát épület magasságának a mérés, és akkor az első módszer, hogy arányosság alapján próbáljuk megmérni. Hát alapvetően lehet rajzolni ugye egy derékszögű háromszöget, ugye itt bejelöljük, hogy ő derékszögű háromszög, és akkor nevezzük el mondjuk H-nak az épület magasságát, és elnevezhetjük ezt az árnyék hosszat L-nek, és itt van a barométerünk, ami ennél jóval kisebb, hát most nem lehet teljesen arányos ábrát rajzolni, akkor nem lenne látható, ez legyen egy D magasság, itt van valami alfa szög, ezt nem fogjuk használni, csak azt jelzem vele, hogy ugye azonos alfa szög alatt látszik ebből a pontból mind a barométernek a teteje, mind pedig az épületnek a teteje, és ezt a kis távolságot jelöljük itt S-sel. Jó, hát ennyi van. És akkor tételezzük fel, hogy ez a H magasság, ez körülbelül 100 méter. Ugye ez egy magas épület magasságának úgy körülbelül megfelel, tehát ez egy ilyen néhányszor 10 emeletet jelent alapvetően. Ugye azt lehet mondani, hogy ez a H távolság kiszámítható úgy, hogy a D-szer az L per S, ugye az arányosság alapján, és hát akkor ezzel kell valamit csinálni. Nézzünk néhány dolgot, amit feltételezhetünk erről a mérésről, mert hát akkor ezek után nekünk vagy mérni kell például távolságokat, az árnyéknak a hosszát, vagy ismerni kell bizonyos magasságot, például a barométernek a magasságot. Ezt vagy mérjük, vagy valahonnan ismerjük. Ez megint egy olyan fordulat, egy szöveges fordulat, de világos, hogy vagy konkrétan megismerünk valamilyen értéket azzal, hogy megmérjük, és konkrétan mi egy mérést végzünk, vagy ez egy adat. Honnan adat? Katalógusból. Tudom, hogy nagyon sokan nem szeretnek ostoba leírásokat olvasni programokról, egyebekről, de időnként egy mérőeszköznél ezt el kell olvasni, és akkor abban le van írva, mondjuk a multiméter az 0,1% pontosan mér feszültséget, vagy az ellenállás, amit felhasználunk egy kapcsolásban, az 5% pontos. Ezekből kiindulhatunk, ezt nem kell megmérni, ezek katalógus adatok, de ez olyan, ugyanúgy viselkedik, mint egy mérési hiba. Na akkor ezek után tételezzük fel, hogy ez a D, tehát a barométernek a magassága, ez 1 méter. Tehát csak úgy, hogy egyszerű számérték legyen, és tételezzük fel, hogy ennek a hosszát, tehát ezt a D-t, ezt a példában 2 mm pontossággal ismerjük, tehát ekkora hibát követünk el. Nem tudjuk azt sem pontosan, hogy ez plusz 2 mm vagy mínusz 2 mm, körülbelül ez. Hát hogyha most úgy csinálnánk, hogy megmérjük egy mérőszalaggal, akkor ugye el tudjuk képzelni, hogy mondjuk ekkora hibát elkövethetünk, a mérőszalag hibája, meg leolvasási bizonytalanság, rosszul tettük oda, és így tovább. Akkor nézzük az árnyék hosszát, ez az S, ez legyen 5 méter. Hát ez is valami ilyen dolog, ez viszonylag lent van a nap, de egy szép hosszú árnyékot lehet mérni, akkor az S egyenlő 5 méter, és legyen a delta S hasonló módon ennek a mérési hibája 1 centiméter. Ugye? Világos, hogy itt már nagyobb hiba lehetséges, esetleg nem is pontosan vízszintes az a talaj, ahol ezt az egészet nézzük, és így tovább. 1 centiméterben határoztam meg ezt a hibát a példa kedvéért, nem irreális. És akkor van az L végül, az R-re azt mondtam, hogy ez legyen 500 méter, ugye, tehát egy viszonylag nagy távolság, tehát mondjuk körülbelül valahol itt az I épület környékén nézzük a Schönherznek az árnyékát, vagy valami ilyesmi, bár onnan nem szokott sütni a nap igazán, de mindegy, szóval valami körülbelül ilyen távolságot kell megmérni, és azt mondom, hogy ezen a távolságon már hibázunk 3 métert. Különböző okokból, leolvasás, a talaj egyenetlenségei, gírbe-gurbán mértünk, nem egyenesen szépen, és így tovább. Na most, itt rögtön az első dolog, ami fölvetődik, hogy melyiket mértük meg pontosabban. Gondolták azt esetleg primitíven, hogy a 2 mm az a legkisebb ezek közül, tehát azt mértük meg a legpontosabban, de valahogy érezzük, hogy 1 métert, 2 mm pontosan megmérni nem olyan nagy kunszt, mint mondjuk 500 métert, szintén 2 mm pontosan. De akkor végül is, hogy arányulnak egymáshoz ezek az adatok? Elég könnyű belátni, ha valaki belegondol, hogy igazából ezek a hibák, amelyeket úgy hívunk, hogy abszolút hibák, ezek kevésbé jellemzőek most a távolságmérésnek a hibájára, inkább a relatív hibák lennének jellemzőek. A relatív hiba pedig az, hogy ezt a mérési abszolút hibát elosztjuk azzal a mennyiséggel, amit mérünk, és akkor ez a 2 mm per 1 méter, ez 2×10⁻³, tehát úgy is mondhatnánk, hogy 0,2%. Körülbelül ekkora hibát követtünk tehát el. Hasonló megfontolásból itt a delta S per S, azaz 1 cm per 5 méter, szintén ez a 2×10³-os hibát jelenti. És hát ugye akkor már mondani se kell, hogy a delta R per L-et is érdemes kiszámítani, ennek az értéke a 3/500, és ez 6×10³. Tehát akkor megvan az, hogy milyen relatív hibával mértük meg ennek a mérési összeállításnak a különböző értékeit. Na most hasonló módon, ha azt akarjuk tudni, hogy milyen hibával mérjük meg az épület magasságát, ott is leginkább a relatív hiba az érdekes, mert hogy ezt 1 mm vagy 1 cm hibával mérjük meg, ez persze lehet egy izgalmas kérdés, de igazándiból a mérés minőségére az jellemző, hogy relatíve ez mekkora. Hogyha azt teszünk, hogy 1 mm, akkor ez egy baromi kicsi távolság, hiszen akkor ez 10⁻⁵-es pontosságot jelent, ha 1 méter, akkor ez egy 1%-os pontosság. És akkor próbáljuk kitalálni, hogyha megmértük D-t, L-et és S-et, ilyen hibákkal, mint amiket itt láttunk, példa kedvéért, akkor mekkora a H-nak a hibája. Tehát az alapfeladatunk az megfogalmazható úgy, hogy a delta H per H az mekkora, ha ismertek ezek a hibák. És akkor valahogy úgy lehet gondolkodni, hogyha megnézzük ezt a képletet, hogy tegyük fel, hogy az L és az S az pontos. Ugye? Akkor, hogyha 1%-kal mellé lőttünk a D-nek, akkor nyilvánvalóan a H-nak is 1%-kal mellé lőttünk. Hogyha a D-t nagyobbnak mértük a kelleténél, akkor a H is ugyanilyen mértékben nagyobb lesz. Ha 1%-kal mértük nagyobbnak, akkor a H-t is 1%-kal. Ha 5%-kal kisebbnek mértük, akkor a H-t is 5%-kal kisebbnek mérjük. Ezt ugyanígy el lehet mondani az L-ről is. Az S esetében kicsit bonyolultabb a helyzet, de könnyen belátható, hogy akkor csak egy előjel problémánk van, hogyha 1%-kal fölé mentünk az S-nek, akkor valójában 1%-kal lejjebb vittük a H-t, és fordítva. Tehát azt lehet mondani, hogyha ezeket a hiba mennyiségeket nézegetjük, hogy a legrosszabb eset az, hogyha mondjuk a D-t is 1%-kal fölérődtük, az L-et is 1%-kal fölérődtük, ezzel szemben az S-et valamiért rövidebbnek mértük a kelleténél 1%-kal, mindegyik 1%-kal megnöveli a H-t, ezek összeadódnak ezek a hiba komponensek. Egy másik rossz eset, hogy a D-t is kisebbnek mértük, az L-et is kisebbnek mértük, az S-et viszont nagyobbnak mértük, megint csak összeadódnak. Tehát végeredményben egyfajta legrosszabb esetet úgy kapunk a delta H per H-ra, hogy összeadjuk a delta D per D-t, delta L per L-et és a delta S per S-et, és így a végeredmény, hát csodák csodájára, az pontosan 10×10³, tehát 1/100, ami 1% lesz. És akkor már ebből a kifejezésből akár a delta H-t is megmondhatjuk, hogy az 1 méter, de ez nem olyan izgalmas, legalábbis nekünk. Egyébként mindig a relatív hibát fogjuk preferálni, bár nagyon sok esetben az emberek az abszolút hibára mennek rá. Ez az lenne a jó, hogyha ezt a való életben is így gyakorolnátok. Tehát vannak ilyen vetélkedők, ahol meg kell tippelni, hogy valamilyen számértéket. Most itt zárjuk ki ezekből az olyanokat, mint hogy tudom én, mikor adták ki az aranybullát, mert arra eléggé siralmas, hogy itt, aki közelebb van, tehát hogy 1526-ot mondja, az jobban tippel, mint hogyha valaki az ezret, nem, az rosszabbul tippel, mindegy. Csak akartam mondani valami korábbit. De tételezzük fel, hogy valamilyen mennyiséget kell megtippelni, mondjuk azt, hogy mennyi egy árucikknek az ára. Tegyük fel, hogy ez az árucikknek az ára mondjuk 1000 forint. Ilyen még azért létezik talán. És akkor erre tippelni kell. És akkor kitippelt jobban, hogyha mondjuk az egyik azt mondta, hogy 1990, a másik azt mondta, hogy 2000, akkor eléggé világos, hogy mindenki azt mondja, hogy nyilván az 1990 az egy jobb tipp. De tételezzük fel, hogy az egyik azt mondta, hogy 2000, a másik meg azt mondta, hogy 10. Ugye? Tehát azt mondta, 10 forint, 2000 forint. Melyik tippelt jobban? Hát, hogyha azt a primitív módszert alkalmazzuk, hogy megnézzük, hogy melyik van közelebb, hát akkor azt tippelt jobban, aki azt mondta, hogy 10 forintot ér ez az adott termék, hiszen ott csak 990 forint a különbség, míg a 2000-esnél 1000 forint. Hát azt hiszem, egy mérnöknek éreznie kell, hogy ez így nincs rendben. De hogyha kiszámítjuk az arányokat, tehát hogy hány szorosát, vagy hányad részét tippelte, akkor az derül ki, hogy a 2000 az ugye csak kétszerese, tehát egy kettes faktor van a dologban. Megint csak ugye rosszul használják azt a kifejezést, hogy nagyságrend, ez egy körülbelül harmad nagyságrendet jelent. Ezzel szemben az, aki 10 forintot mondott, az valóban két nagyságrenddel elrontotta a tippet, mert a század részét tippelte, úgyhogy valamilyen szempontból olyan, mintha azt mondta volna rá, hogy 100 000 forint a másik irányban. Na, ilyen körülmények között világos, hogy a relatív hibának a jelentőségét kellene kiemelni, és ilyen értelemben relatív hibát és annak az abszolút értéket, és akkor már jól láthatók ezek a különbségek, hogy miért dolgozunk mi úgy, hogy mindig viszonyítjuk az adott mennyiséghez. Na de azt hiszem, hogy ezt a dolgot eléggé megbeszéltük, és akkor még két dolgot megnézzünk, hogy mire adódik ki. Meg fogjuk nézni még a lejtőset, és megnézzük, hogy ez a valódi nyomásmérős ez hogyan nézne ki. Hát később kezdtük ugyanitt a technikai nehézségek miatt, de most azt javaslom, hogy akkor fejezzük be most, de akkor 2 perccel hamarabb, tehát 11-13-kor kezdenénk a szünet után. Köszönöm a figyelmet. És akkor nézzük a következő módszert, amikor ledobjuk a barométert. Ugye, tehát arról van szó, hogy most így ez a H magasság, és hát a barométert, most ezt szokásos módon egy kis ilyen golyóval jellemezve, ugye ő leesik, és hát ehhez szükség van valamennyi időre, a H egyenlő G per 2-ször T négyzet képletet használjuk, ugye nyugalomban van a golyó, illetve a barométer, amikor lejtjük, és hát ugye gyorsulva ér földet. Ugye itt megint felvetődik az a kérdés, hogy mérési eljárás az mennyire korrekt, hogy G-vel számolunk, hiszen 100 méter alatt elég gyorsan tud már esni ahhoz, hogy a közegellenállást ne lehetne elhanyagolni, most mi ezzel nem foglalkozunk, de ez láthatóan egy problémája az eljárásnak, és majd gondolni kell erre, amikor az eljárásokat értékeljük. Ez egy úgynevezett, és most megint mondok egy ilyen terminus technicust, amit nem feltétlenül kell fölírni, mert visszatérjük rá, ez egy úgynevezett nem korrigálható rendszeres hibához vezet, hogy a G-t nem ismerjük pontosan. Na de nézzük, hogy ez a képletük, és akkor itt ebben az a csábító, hogy egyedül a T-t kell megmérni, tehát a G-t azt tudjuk táblázatokból, vagy bárhonnan, tehát ez az a priori ismereteknek a része. Ugye a T-idő, amely alatt ez egész megtörténik, csak érdekességképpen, ugye ez a gyök 2H per G képlettel számítható ki, és az derül ki, hogy feltételezze továbbra is, hogy a H az közelítőleg 100 méter, tehát az épület magassága, ez a T körülbelül 4,47 szekundum lesz, tehát ha most nagyon kerekíteni akarjuk, akkor ez ugye szűk 5 másodperc. Tételezzük fel azt, hogy a delta T, amivel meg tudjuk mérni ezt az időtartamot, ez 0,1 szekundum, és az eddig megbeszéltek értelmében a delta T per T, ami egy jellemző mennyiség, az mennyi, az ebben az esetben 2%. Tehát pontatlanabbul tudjuk megmérni, így hogyha 1 szekundú felbontással mérjük, mint ahogyan az árnyéknál ugye feltételeztük a távolságméréseket. Egyébként tehát el lehet azon gondolkodni, hogy mennyire észleljük jól azt, tehát tegyük fel, hogy egyszerre indítjuk a stoppert és engedjük el a barométert, de azért 100 méter ott lent nem biztos, hogy olyan nagyon könnyű már észlelni, hogy éppen mikor ért le pontosan. Ugye, tehát lehet, hogy még bele lehet dobni tócsába, vagy valami hasonló, de bár a hang az már nem olyan nagyon jó, mert azért 100 métert a hang a levegőben, hát ugye körülbelül 1/3 másodperc alatt tesz meg, ami már ugye jelentős mérési hibához vezet, hiszen a 10 szekundumos felbontással mérjük ezt az egészet. És lehet nekünk valami reakcióidők, ami mi nem pont egyszerre indítjuk a stoppert meg a barométert, de mondjuk azt elhanyagolhatjuk. Most egy pillanatra ezektől a technikai nehézségektől tekintsünk el. Na, nézzük tovább, hogy akkor mi történik, hogyan tudjuk megmondani, és akkor megint az az alapfeladatunk, hogy kössük össze a delta H per H-t és a delta T per T-t. Most persze lehet azt a primitív megoldást választani, amit egyes hallgatók szoktak, akik nem tanulták meg rendesen a hibaszámítást, különböző kis zéhákban, meg nagy zéhákban, hogy behelyettesítenek ettől eltérő értékeket, és nézegetik, hogy mennyire tért el a H. De ez nem egy autentikus megoldás. Mi próbáljunk annak a gondolatmenetnek a mentén valamit kezdeni ezzel, amit ott a arányosságnál csináltunk. Csak hogy itt már nem olyan könnyű a helyzet, hiszen négyzetes függvénykapcsolat van, és akkor egy pillanatra gondolkodjuk el ezen, hogy itt van egy parabola, ez legyen x, ez meg legyen y, és akkor ez itt az x négyzet, y egyenlő x négyzet függvény, és szeretnénk megtudni a hibát, mondjuk kijelölünk itt egy x0 értéket, ehhez tartozik egy y0, és itt van valamilyen delta x hibánk, akkor ehhez mekkora delta y tartozik? Tulajdonképpen ez a kérdés. És akkor hogyan lehet gondolkodni? Azt mondjuk, hogy ez az aktuális x érték, ez valamilyen x0 plusz delta x a négyzeten, ugye, hogyha az y egyenlő x négyzet függvényt alkalmazzuk, ha ezt megnézzük, akkor ugye nyilván keletkezik egy x0 négyzet plusz 2x0 delta x plusz delta x0 négyzet. Ugye hát ez idáig nem olyan meglepő. És ez egyenlő ugye az y-nal, az y módosított értékével. Tehát akkor a továbbiakban ugye mi a delta y-t akarjuk kiszámítani. Egy dolgot teszünk, és azt mondjuk, hogy nagyvonalúan a delta x0 négyzetet azt elhanyagoljuk. Hiszen a delta x már eleve egy hiba jellegű mennyiség, ugye mondjuk néhány százalék legfőjebb, tehát a delta x0 négyzet még ennek is a négyzete, és a négyzetre emelését ugye csökkenti, tehát ezt elhanyagoljuk, és akkor azt mondjuk, hogy a delta y az ezek után ez a bizonyos x0 négyzet plusz 2x0 delta x, de tegyük egy ilyen közelítő egyenlőséget, ezt a kifejezést fogom használni. Általában a két hullámvonal lesz az, ami ugye a durva közelítést jelenti, ez pedig, hogy az egyenlőséggel fölé egy kis hullámvonal, ez fogja azt jelenteni, hogy ez elhanyagolhatóan kis hibával ugyanaz. Tehát az x0 négyzet plusz 2x0 delta x, ugye, és ebből le kell vonni az, x, az y0 értékét, ami az x0 négyzet, tehát ez 2x0 delta x lesz. És akkor most amire mi vágyunk, az a delta y per y, az pedig nem más, mint a, ugye az y helyébe be lehet helyettesíteni az x0 négyzetet, vagy delta y per y0 ugye a legprecízebben. És akkor ez voltaképpen a 2x0 delta x per x0 négyzet, és csodák csodájára ennek az eredménye, ugye, hogyha ezt itt visszaosztjuk, kétszer delta x per x0 lesz. És akkor mind a két oldalon relatív hibák szerepelnek, tehát az x-nek a relatív hibája, és az y-nak is a relatív hibája, és az derül ki, hogyha ez egy ilyen négyzetes karakterisztika, akkor a x relatív hibájának a kétszerese fog megjelenni az y-ban. Ugye itt elhanyagoltuk ezt a négyzetes tagot, a delta x négyzetet, úgy is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen ezt a görbét, ezt az x négyzet görbét, ezt a függvényt helyettesítettük az érintőjével ebben a pontban, magyarán az elsőfokú Taylor sort használtuk, és az x0-ba húzott érintővel helyettesítve határoztuk meg a delta y0 értékét, itt most kicsit csúnyán húztam be az érintőt, az érintő jobban közelítené az eredeti függvényértéket, de nem sikerült túl jól, de azt hiszem a lényeg érthető. Ez azt is jelenti, hogy még egy kicsit tovább folytassuk az általánosítást, hogy alapvetően azt kell csinálni, hogyha van egy y egyenlő fx függvényünk, akkor a delta y-t azt úgy számítjuk ki, hogy vesszük a függvénynek a deriváltját az x0 pontban, és ezt szorozzuk a delta x-el, és így módon kapjuk meg a delta y-t. Ez lesz majd a későbbi ismeret. Most, hogyha visszatérünk az időméréses példánkhoz, akkor ebből teljesen formálisan ugye azt mondhatjuk, hogy a delta h per h az megegyezik két delta t per t-vel. Ugyan valaki nyavajoghat, hogy itt van a g per 2, de világos, hogy ez csak egy konstans. Tehát, hogyha valahány százalékkal megváltozik a t négyzet, ugyanannyi százalékkal változik meg a h is, ez csak egy arányossági tényező, ami nem a relatív hibát nem érinti. Éppen ezért itt azt mondjuk, hogy a delta h per h, az két delta t per t, és rögtön adódik a számérték is, ugye, hogyha az 2% volt, akkor ez 4%. Tehát az a tanulság, hogy ha reálisnak fogadjuk el ezeket az adatokat, akkor bizony az időméréses játék, noha nem olyan sok komponensből tevődik össze a hiba, mint az előző esetben, mégis nagyobb a mérésnek a hibája. És akkor még mindig ott van ugye az a rendszeres hiba, ami a nem teljesen szabad esésből származik. Jó. Na most akkor azért megkérdezem, hogy itt ezen a ponton van-e valakinek esetleg kérdése. Jó, ha nincs, akkor menjünk tovább erre a bizonyos nyomásmérős játékra. Ezt cseréljünk táblát, úgy egyszerűbb. Ugye tehát arról van szó, hogy most a barométer, tényleg barométerként használjuk, megmérjük a légnyomást az épület alján, az épület tetején, a nyomás különbségből következtetünk arra, hogy mekkora volt az épületnek a magassága. Hogyan lehet következtetni, hogy ilyen kicsit ilyen újságírói fordulattal éltem, akkor ezt azért ki kell bontani. Amit meg lehet kapni a könyvesboltban, abban bele van írva, hogy mondjuk hatodik kiadás, arról lehet tudni, hogy nem az első. Az elsőben általában nincs beleírva. Tehát 1920-ban csináltak egy világháborús emlékművet, akkor nem írták rá, hogy első világháború. Aztán a harmadik kötetet valamikor szerintem már a 70-es évek végén adták ki, és akkor a Budó már nem élt. Tehát csak az ő emlékének tisztelegve, meg ő azért sokat csinált benne, csak nem tudta befejezni a kéziratot, vagy nem tudta megvárni, hogy megjelenjen. A második kötet az, ami egyébként tartalmazza, hát ha valaki alternatív anyagot akar az elektromágneses terekhez, akkor azért meg lehet nézni a Budó második kötetet. Tehát ez csak úgy, bár nem mintha kellene, mert azért elég bőséges irodalom áll rendelkezésre, és egészen Simonyiig visszamenve, de ha valaki egy kicsit más, kicsit fizikusabb szemléletet akar, akkor esetleg azt meg lehet tekinteni. Na de visszatérve, tehát a barometrikus magasságformula az úgy szól, hogy a nyomás, tehát légnyomás a H függvényében az valamilyen P nullszor, és egy exponenciális kifejezés E ad, mínusz rho nullszor G per H. Hülyeséget írtam. Túl gyorsan csináltam. Rho nullszor G per P null, és ez van szorozva a H-val. Ugye? Na most akkor ugye az a kérdés, hogy mi a P0, a Rho0, a G-t azt talán sejtjük, ugye, hogy az a nehézségi gyorsulás, a H továbbra is a magasság, és akkor írjuk föl, hogy a Rho0 ugye az a levegőnek a sűrűsége a tengerszinten, ez közelíthető úgy, hogy 1,29 kg per köbméter. A P0 pedig, ugye a tengerszinten lévő légnyomás normál körülmények között, az 10 az ötödiken paszkál, avagy 10 az ötödiken newton per négyzetméter. Ugye? És akkor ezt azért érdemes egyébként itt megint egy ilyen mellékszál, hogy itt méréstechnikában preferáljuk, hogy sőt, előírjuk, hogy a mérőszám mellé igenis tessék oda tenni a mértékegységet. Tehát szemben mondjuk esetleg a jelek és rendszerekben megszokottól, itt eléggé változatos mértékegység halmazzal találkozunk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy koherens egységrendszer, stb. És utána akkor nagyon hülye számok jönnek ki, és elvileg is szinte rossz mérési eredmények, vagy példa megoldási eredmények, hogyha a mértékegységet nem használjátok megfelelően. Különösen kellemetlen az, amikor mondjuk olyan típusú példa jön elő, hogy 1/1+x jellegű dolgok, és hogyha az x-nek van dimenziója, akkor ez már nem lehet jó, hiszen az egy dimenziótlan, az x pedig dimenziós, akkor ebből már észre lehet venni, hogy a levezetéssel valamit elrontottatok. Ha az x helyében rögtön a levezetés elején behelyettesítetek a számértéket, akkor ezt nem fogjátok észrevenni, és adott esetben elvileg is rossz eredményre juttok. Tehát ezért azt a adott esetben, hát hogyha budó sem volt, akkor lehet, hogy ez már nem megszokott, de fizikából legalábbis a mi időben megszokott megoldási módszert javaslom, hogy mindig először paraméteresen, tehát ugye a képletekkel levezetitek a végeredményt, és utána csak a utolsó lépésben helyettesítitek be a számértékeket mértékegységgel, mértékegységet is ellenőrizve, és akkor hát fényderülhet különböző hibákra. Na de visszatérve, tehát a barometrikus magasságformula az így szól. P0 ismert, ρ0 ismert, a G az, ha nagyon precízek akarok lenni, ugye akkor a 9,81 méter per szekundum négyzet, a H pedig az, ami a P0-hoz képesti H, a tenger szintjéhez képest. Ja. És akkor ugye azt lehet mondani, hogy ugye valamilyen, és ebből ugye vissza kell számolni a H-t, egy adott P nyomáshoz tartozó H, az valamilyen, és akkor ugye tulajdonképpen mit lehet csinálni, hogy lehet egy arányt képezni, és akkor kiesik a P0, és utána logaritmust lehet venni. És akkor azt lehet mondani, hogy ez a H, ez valamilyen mínusz P0 per ρ0 szor g szorozva az ln p minusz ln p nulla. Ugye, ha a negatív előjelet itt betetesszük, akkor megfordul, és akkor ln p null minusz ln p lesz. És tételezzük fel, hogy ugye egy épületünk van. Az épület nem feltétlenül ugye mondjuk a tengerhez képest valahol itt van, akkor melyiket jelöltem egyessel és kettessel? Itt van valamilyen H1 magasság, itt van valami H2, és itt van a tenger szintje, itt van a P0, ugye? És hogy két magasságunk van, akkor azt lehet mondani, hogy a H1-et, tehát ez van fent, azt ki lehet fejezni úgy, hogy P0 per ρ0 szor g szorozva, akkor ugye az ln P0 minusz ln P1 lesz, így van. De teszünk egy vesszőt, és a H2-t azt kifejezhetjük úgy, hogy P0 per ρ0 szor g szorozva ln P0 minusz ln P2. Nyilvánvalóan a kérdéses H magasság az a kettő különbsége. És akkor egyszerűen, most valamelyiket nem kapcsoltam ki, csak távol vagyok. P0 per ρ0 szor g szorozva, és akkor ugye, mivel azok vannak ott mínuszban, ezért a P2 lesz elől, így van, ln P2 minusz ln P1. Ezt lehetne úgy is csinálni, hogy oda beírjuk az arányt, tehát hogy ln P2 per P1, de most valamiért nekünk majd kényelmesebb lesz, hogy így írtuk föl. Na és akkor most már némi munkával eljutottunk odáig, és ezért nem volt teljesen fölösleges, hogy itt ezt a négyzetes karakterisztikát így elemeztük, hogy létrejött az y egyenlő fx kapcsolatunk, ahol az x-ben ugye több is van, az egyik a p1, a másik a p2, tehát két változós a függvény, az y pedig a h. És akkor most nekünk úgy kell tovább mennünk, hogy vesszük ennek a függvénynek a deriváltját, először a P2, aztán a P1 szerint, és ebből fejezzük ki a H-nak az értékét, delta H-nak az értékét. Most először is ezt a mennyiséget itt az elején, csak azért, hogy ne kelljen állandóan fölírni, mivel ez egy konstans, ezt nevezzük el kis C-nek, és a továbbiakban így fogunk vele dolgozni, és ugye megpróbáljuk kifejezni a delta H-t. Ugye két darab delta H-nk lesz, az egyik a P2 hibájának következtében, a másik a P1 hibájának következtében. De az is világos, hogyha most a legelső példára visszanyúlunk, tehát a magasságméréseshez, ahol a aránypárokat számítottuk, hogy a legrosszabb esetet akkor kapjuk, hogyha ezeket a hiba komponenseket összegezzük. Méghozzá úgy, hogy egy irányban hassanak, tehát mindegyik egy irányban rontsa el a H-t. Tehát ezek nem egymás ellen hatnak, hanem egymással azonos irányban. Ezért majd az előjeleket el fogjuk nyelni. És akkor nézzük, hogy a delta H per H-t hogyan lehet kifejezni. Hát először is ugye venni kell a deriváltat, ugye ezek szerint a C-szer ln P2-t, ugye annak a deriváltja mondjuk P2 szerint, ugye akkor az az 1 per P2 lesz, és ezt meg kell szorozni a delta P2-vel. Tehát lesz nekünk egy C-szer 1 per P2 szorozva delta P2-vel. És akkor most ehhez hozzá kellene adni, és most halványan ideírjuk ezt a pluszt, a P1 szerint, ugye a P1 szerint, P2 szerint deriváljuk ezt a tagot, akkor nullát kapunk, tehát ezért szerencsénk van, ezért jó, hogy ezt így írtuk le. Ha most elkezdjük deriválni a P1 szerint, akkor azt kapjuk, hogy C-szer mínusz 1-szer 1 per P1, de abban, annak értelmében, amit mondtunk, hogy nehogy kiejtsék egymást ezek a hibák, lehet, hogy a P1-gel egyik irányba, P2-vel másik irányba mozdulunk, ezért végeredményben itt az plusz előjelet fönntartjuk, tehát lesz egy C-szer 1 per P1-szer delta P1. És mi lesz a nevezőben? A nevezőben nem a H lesz, hanem ez lesz, ami itt van, tehát C-szer ln P2 minusz ln P1. Remek. Először is örülünk, azért, mert a C-vel lehet egyszerűsíteni, és akkor végre ezeket a P0, R0, G-s dolgokat, ezeket el lehet hagyni. Másik dolog, ami miatt örülünk, hogy nem kell szenvednünk azzal, hogy a nyomásmérés és a, igen, a nyomásmérés, két helyen a nyomásmérésnek a hibáját, azt relatív hibában valahogy oda bűvészkedjük, mert hogy a delta P2 per P2 és a delta P1 per P1 megjelenik a számlálóban. És úgy írhatjuk tovább ezt a kifejezést, ezért is jó ez a példa egyébként, hogy nagyon sokat nem kell bűvészkedni, hogy 1 per ln, és akkor most már engedelmetekkel visszaírom így, hogy ln P2 per P1, szorozva, és ide tesszük ezt a kifejezést, megtartom a sorrendet, tehát a indexekben fordítva, ez delta P2 per P2 plusz delta P1 per P1. Most ez egy izgalmas kifejezés. Aki nem így látja, az még nem lát eléggé. Azért izgalmas kifejezés, mert akkor itt Ez nem csak arra jó, hogy az adott körülmények között kifejezzük, hogy mennyi a delta H per H, hanem ezzel az egész mérési eljárást értékelni tudjuk. Látható módon itt szerepel a két nyomásmérési hibának az összege, és ez meg van szorozva egy konstanssal. Most egy pillanatra vonatkoztassuk el a számoktól, csak azért egy épület magasság. Vannak nagyon magas épületek, nagyon tekintélyes épületek, mint akár a Schöherz vagy ilyesmi, de azért azoknak a magassága, így a légkör magasságához képest csekénynek tekinthető. Ezért a P2 és a P1 most így a 10^5 paszkál szintjén, hát majdnem ugyanannyi. Tehát ez a P2 per P1 hányados, ez közel 1. Következésképpen ennek a logaritmusa közel 0. Azaz az egész tört, amivel szorozzuk ezt a hibát, ez egy, hát C egyenlő baromi nagy, mondjuk így lehet fogalmazni. Tehát azt a hibát, amit itt elkövetünk a nyomásmérés során, az bizony egy elég jelentős konstanssal kell szorozni. Ez az érték, hogyha valaki kiszámolgatja, hogyha feltételezzük, hogy a H az továbbra is közel, körülbelül 100 méter, akkor ez az érték, ez körülbelül, valahol fölírtam, ez körülbelül 80. Tehát ha mondjuk 0,1% hibával mérjük meg a nyomást, akkor ez 0,2%, ezt 8-al szorozzuk, akkor ez 1,6%, és még 10-zel, akkor ez 16%, tehát egy igen jelentős érték. Látszólag a mérési eljárások közül ez a legpontatlanabb. És valóban arról van szó, hogyha mi két nyomást meg akarunk mérni egymástól függetlenül, akkor így kell számolni a hibákat, és bizony emiatt így fogalmazunk általában, nagy érzékenység miatt, tehát a nyomásmérés hibájára nagyon érzékeny a magasságmérésnek a hibája, mert nagy érzékenység miatt igen jelentős, abszolút pontosságot követelnék meg a nyomásmérőtől. De akkor itt lehet, nyomásmérést használnak magasságmérésre, vagy legalábbis amíg nem volt GPS meg ilyesmi, addig például a repülőgépekben a magasság meghatározására ezt mindenképpen használták, és egy főműszer volt. De azért gondoljuk csak meg, repülő, meg ugye nekünk is, barométer az egy drága dolog, hát gondoljuk meg, a portást meg lehet vele vesztegetni, ilyen nagy embert. Akkor nincsen két barométerünk, fogjuk a barométerünket, oda menjünk az épülethez, följegyezzük a nyomást az épület alján, aztán szépen valahogy fölkavarunk a tetejére, és megnézzük a tetején a nyomást. Ugyanazzal a barométerrel. Tehát a hibák nem függetlenek. Ha az a barométer, amivel lent mértünk, mondjuk késik, akkor ő késni fog a tetején is az épületnek. Vagy hogyha többet mutat, akkor többet mutat lent is, fönt is. És erre megint lehet akadékoskodni, hogy lehet, hogy közben megváltoztak az időjárási körülmények, mert mire fölértünk, addigra, mit tudom én, kisütött a nap, vagy jött a vihar, vagy egyebek. Most ettől tekintsük el. Hogyha ugyanazt a barométert használjuk, akkor viszont már nem jogos az, hogy az egyik helyen negatív hiba van, a másik helyen pozitív. De akkor, hogyha az előjeleket figyelembe kell venni, akkor betesszük ide a negatív előjelet. Akkor viszont, ha ugyanazt a relatív hibát követjük el a nyomásmérésben, lent is, meg fönt is, akkor ez egy nulla érték lesz, és ezt akármekkorával szorozzuk, vagy legalábbis, ha nem végtelen naggyal szorozzuk, akkor ez nulla lesz ez a hiba. Akkor most miről van szó? Hát arról van szó, hogy bizony itt jön az, hogy egy villamosmérnöknek, aki a mérési eljárást kiértékeli, bizony erre a... Miért nincsen piros kréta? És rózsaszín az van, hát akkor most az lesz. Ezzel a problémával sokat kell küzdenie, hogy éppen hogyan összegezzük a hibákat. És bizony ehhez erőteljes megfontolások tartoznak. Például meg lehet tenni azt, hogy a nyomásmérés hibáját azt két részre bontjuk, és ennek lesznek olyan komponense, amelyek összefüggenek, olyanok, amelyek nem függenek össze, és a nem összefüggő hibákra vonatkozóan a pluszt alkalmazzuk, az összefüggőkre a mínuszt. És így egy finomabb modellt kaptunk. A példatárunkban ez kicsit részletesebben szerepel a 2.23-as példa, ha valaki meg akarja nézni, akkor ott van ez részletezve. Tehát látszik, hogy viszonylag szelíd példából kiindulva elég sok mindennel tudtuk foglalkozni, egy mérsékelt matematika bevezetésével, tehát az, hogy valamilyen nagyon egyszerű deriválás, analízis alapja és a többi azért kell hozzá, de eljutunk odáig, hogy értékelni tudunk mérési eljárásokat. Mindezeknek az alapja az, hogy hiba jellegű mennyiségeket kezelünk, tehát az elsőfokú Taylor-sorral való közelítéssel általában megelégszünk. Tehát ez lett volna az, ami ehhez a bizonyos, akkor még úgy tűnt, hogy vicces példához tartozik, tehát hogy az épület magasságát hogy lehet megmérni egy barométerrel. Az ostoba földhöz ragadt mérnök az elkezd gondolkodni ezen, és ilyeneket tud belőle csinálni. Hát ti választottátok ezt a szakmát, és hát legalábbis ezt a tárgyat föl kell venni, úgyhogy ilyeneken fogunk bukdácsolni sok mérési eljárással összefüggésben. Tehát ugye az fél év elején ilyen példákat veszünk, majd, hogyha mondjuk impedanciát mérünk, vagy időt mérünk, vagy bármilyen egyéb dolgot, akkor mindig elővesszük ezt a tudásunkat, és megoldjuk a feladatokat, de természetesen szisztematikusan fogunk innentől kezdve előre haladni. Ezen a ponton van esetleg valakinek kérdése? Nyilván mindenki mindent ért, akkor menjünk is tovább. Cseréljünk táblákat. És nézzük meg, hogy mivel kell folytatnunk itt a tananyagot. Tehát mondtam, elkezdünk építkezni. Az építkezéshez kevésbé izgalmas dolgok is tartoznak. A címünk az, hogy alapvető mérési módszerek. Ezek annyira alapvetőek és annyira mesélős, hogy én itt arra gondoltam, hogy ti ezt el tudjátok olvasni a könyvben is, ha akarjátok, és földolgozzátok, ezt meg lehet érteni. Ilyen mérleges példákkal van bemutatva a dolog. Ezt nagyon egyszerűen, vázlatpont, slágvort-szerűen elmondom, és utána ezt már teljesen önállóan meg fogjátok érteni. Az egyik az úgynevezett közvetlen összehasonlítás. Mérlegben gondolkodunk, az egyik serpenyőbe tesszük a mérendő terhet, a másikba a súlyt, és hogyha közvetlenül összehasonlítva egyenlő a súllyal a teher, akkor középen áll a mérleg, és örülünk. A következő a közvetett összehasonlítás meglepő módon. Közvetett összehasonlítás az az, amikor ugye rugós erőmérőre rakjuk rá a súlyt, és megnézzük, hogy mennyit nyújt meg a rugó, és leolvassuk a skáláról az értéket. Ugye valamikor régen valakinek, aki kalibrálta az erőmérőt, rá kellett akasztani a súlyokat, és megnézni, hogy mondjuk egy newton hatására mennyit nyúlik meg, és utána, amikor te a terhet akasztod rá, akkor ki tudod számolni, hogy hány newton, feltételezzük a linearitást, meg egyebek, de hát nem mérőkészüléket csinálunk, hanem csak egy próbáltam érzékeltetni, hogy miről van szó. De ezt hívjuk közvetett összehasonlításnak, hogyha valaki ezzel támadnak meg benneteket, hogy mi ez, akkor tudjátok. Van a helyettesítő módszer. Ez ugye az, hogy mondjuk tegyük fel, hogy találtok egy aranyrögöt. Ugye? Reális példa, és az aranyrögöt meg akarjátok mérni, hogy milyen súlyú, de nincs mérlegetek, és nem akarjátok, hogy a haverotok megtudja, hogy nektek aranyrögötök van. Ezért otthon keresel egy olyan, mérleged van, de súlyod nincs, mérleg kell hozzá, keresel egy olyan mondjuk tárgyat, vagy követ, vagy akármi, ugyanakkor a súlyú, mint az aranyrög, szépen megcsinálod, és utána elmész a kővel a haverodhoz, és ő, akinek van a súlykészlete, megmondja, hogy ez az aranyrög mondjuk fél kiló volt. És akkor megint lehet örülni. Tehát ez a helyettesítő módszer. De ugyanígy ez a helyettesítő módszer az is, hogyha mondjuk meg kell mérni egy szabálytalan vonalnak a méretét, ugye, és nem tudod megmérni a mérőszalaggal, akkor mondjuk egy spárgát raksz rá, és a spárgának a hosszát méred meg végül, hogy mennyi. Feltételezned kell, hogy jól raktad rá a spárgát, és hogy a spárga hossza nem változik a két alkalom között, és így tovább, és így tovább. Szóval ez a helyettesítő módszer. A következő az a differencia módszer. Ez az, amikor nem sikerül a közvetlen összehasonlítást pontosan megcsinálni, de amit te le tudsz olvasni a mérőeszközről, az a kettő különbsége, és ezt bizonyos pontossággal megteszed, akkor a kettő, tehát az összehasonlítás, közvetlen összehasonlításban szereplő egyik mennyiséghez a differenciát hozzáadva meg tudod oldani a feladatot. Például ugye ez működik akkor, amikor ugye elmész a henteshez, abban most már azoknak is ilyen mindenféle elektrikus mérlegük van, egy hagyományos henteshez, fölcsapja a húst a mérlegre, több mint egy kiló, akkor rátesz egy súlyt a másik oldalra, és mutat 30 dekát, akkor egy kiló 30 deka, feltéve, hogy a velős csontot nem tette még oda mellékesen. Szóval tegyük fel, hogy pontosan, becsületes a hentes, akkor ugye az egy kiló az a közvetlen összehasonlításból származik, és amit a mérleg nyelve mutat, az a differencia. Ugye ez azért izgalmas kérdés, mert hogyha van egy mérlegünk, amelyik nagyon pontatlan a differenciára vonatkozóan, de van rajta egy nagyon pontos súlysorozat, akkor a kis differenciát hiába méred meg pontatlanul, az az egészhez képest nagyon pontos bír lenni, és ezért az egész mérésnek még meg lehet a megfelelő pontossága, annak ellenére, hogy a differenciát csak pontatlanul mérted meg. Mondjuk, hogyha a mérleges példában gondolkodunk, a vegyészeknél mondjuk a milligrammot, a régi ilyen hagyományos mérlegekről, tehát nem elektronikus mérlegről beszélek, azt a mutatóról lehetett leolvasni. Hiába méri mondjuk a plusz-minusz 10 milligramm tartományban pontatlanul a milligrammokat, azért mondjuk 10% pontossággal az, hogy az 1 gram valami, mondjuk por vagy egyéb dolog, amit mérnek, az 5,5 mg a vége, vagy 5,3 mg, az nem olyan nagyon fontos. Az a lényeg, hogy a 10 mg-ig, amíg súlyokat használnak, az pontos legyen. A differencia módszert egyébként használják ugye a elektronikában is, hogyha van egy nagyon nagy impedanciás feszültség, amit meg kell mérni, akkor elé teszünk egy feszültséggenerátort, és megnézzük, hogy a feszültséggenerátor és az adott mérendő feszültség között mennyi a differencia feszültség. Ugye? De ezt elolvassátok a könyvben, nagyon egyszerű. És végre van a Gauss-féle felcserélési módszer. Följebb tolom, mert tehát ez felcserélési módszer, vagy Gauss módszer. Ugye ez azt próbálja kiküszöbölni, hogy a mérlegnek a két karja nem feltétlenül azonos. Mert megpróbálták azonosra csinálni, de nem sikerült, tegyük fel véletlenül azonosra csinálni. Akkor azt kell csinálni, hogy meg kell mérni a terhet úgy, hogy az egyik serpenyőben van a súly, a másikban a teher, majd a terhet átrakni a másikba, és megint kiegyensúlyozni, akkor egy kicsit más súlyt fogunk oda tenni, és akkor a két oda tett súlynak figyelem nem a számtani, hanem a mértani közepe lesz a jó becslője a tehernek. Ez benne van a könyvben, nézzétek meg, mondom, csak ilyen slágvortszerűen szerettem volna ezt érzékeltetni. Ez mese tulajdonképpen, ezt nézzétek végig. Nem tudom, esetleg valakinek kérdése felvetődött ezzel kapcsolatban. Jó. És akkor használjuk ki az időt, hiszen minden perc számít, és kezdjük el ezt az építkezést, most akkor már a mérési hibák oldaláról. Tehát akkor írjuk fel ezt a címet is végül, hogy mérési hibák. És akkor itt jön mindenféle. Először is ugye, amiről már szóltunk, azt írjuk le precízebben, van az abszolút hiba, és van a relatív hiba. Ugye ezeket kellene valahogy definiálni. Ugye van, mondjuk egy x mennyiséget akarunk megmérni, akkor legyen az xm most a mért érték, az xh az a helyes érték, és akkor az abszolút hiba, ezek szerint a delta x, az nem más, mint az xm minusz xh. És ezzel kapcsolatban mit kell tudni, hogy az x-nek általában van valamilyen mértékegysége. Tehát, ugye akkor ugye az xm-nek és az xh-nak azonos a mértékegysége, tehát a delta x abszolút hibának van mértékegysége, és ez megegyezik az x-ek a mértékegységével. A relatív hiba, ezt jelöljük kis h-val, az nem más, mint a delta x per xh, ami nagyon jó közelítéssel általában megegyezik a delta x per xm-mel. Ez azért van, mert a xh-t azt nem biztos, hogy ismerjük. És akkor itt filozofikus hajlammal rendelkezve elgondolkodhatunk azon, hogy hát hogyan határozzuk meg a hibát, hogyha nem ismert a helyes érték. Illetve ha már ismert a helyes érték, akkor miért mérünk? Ugye? Hiszen ha tudjuk, hogy mennyi a jó, akkor fölösleges megmérni. Esetleg ilyen iskola példára gondolhatnánk, hogy itt tanítgattak minket mérni, akkor valaki úgy is tudja, hogy mennyi a helyes érték. Nem járunk messze az igazságtól. Kétféleképpen lehet ezt az ellentmondást feloldani. Az egyik az, hogy eltekintve a mérésügyi hivataloktól és hasonló kutatóhelyektől, az adott mérési eljáráshoz képest jóval pontosabb mérési eredmény, mérési eljárás általában rendelkezésre áll. Tehát a mi kis saját kis retkes méréseinket lehet értékelni oly módon, hogy valahol a háttérben vannak sokkal pontosabban megmért eredmények, és azokhoz hasonlítva a mi méréseinket, tulajdonképpen az eltérés olyan mértékű, hogy ehhez képest eltörpül, hogy annak a nagyon pontos eljárásnak milyen kicsi a hibája. Tehát tételezzük fel, hogy mondjuk a voltot, azt 10^-5-es hibával ismeri a mérésügyi hivatal, és mi a feszültségmérőnkben az abszolút pontosság mondjuk 1/10%. Most az, hogy az 1/10%-hoz képest még két nagyságrenddel az lejjebb van, hogy ott az nem eléggé pontos, az minket nem érdekel. Meg tudjuk határozni a hibákat ennek alapján is. De ez csak az egyik indoklás. Másik indoklás az, hogy nagyon sokszor azok a hibák, amikből mi kiindulunk, azok, gondoljuk itt a nyomásmérő hibájára. ugye? Azok nem úgy állnak rendelkezésre, hogy megmérjük a nyomásmérőnél, hogy mi a helyes érték, mit mutat a nyomásmérő, és ezért nem. Tudom, hogy ezt eldobja mindenki, meg egyebek, azért nem a multiméteres példát hoztam a garázsban, ahol jó, hogyha egyáltalán a multiméternek le lehet olvasni a kijelzőjét, mert minden olajos, meg egyebek. Szóval azért hoztam a nyomásmérős példát, hogy elő lehet szedni a nyomásmérőnek a gépkönyvét. És ebben meg van adva, mert a gyár az okos, és kitalálta, hogy ennek a nyomásmérőnek a hibája, mit tudom én, mondjuk 0,1%. És akkor már eleve ezzel dolgozunk. De hogyha megtaláljuk, akkor a multiméternek is megvan a gépkönyve, és arról is meg lehet állapítani, hogy mennyi a relatív hibája, és nem kell nekünk a helyes értékhez visszagondolni. És általában véve ez az, amit mi csinálunk, hogy tovább terjesztjük a hibákat, a mérőeszközeiknek adott relatív hiba formájában a pontossága, és ezeknek a segítségével fejezzük ki az illető hibát, amire mi kíváncsi, annak a mennyiségnek a hibáját, amire mi kíváncsi vagyunk. Tehát ilyen módon lehet föloldani ezt az ellentmondást, hogy így definiálhatjuk a relatív hibát, és ez a gyakorlatban egy működő eljárás. Jó, hát azt hiszem, hogy azért most már tényleg eljutottunk odáig. Még annyi abban az egy percbe belefér, hogy a relatív hiba kifejezése, tehát itt most akkor ide ebbe a sorba írom. Ugye egyrészt szerepelhet ott egy tetszőleges szám, ami relatív hiba, tehát mondjuk például 2×10 a mínusz negyediken. A relatív hiba mindig dimenziótlan, ugye, hiszen ugyanolyan dimenzió a delta x, mint az xh, tehát ez önmagában dimenziótlan. Kifejezhetjük százalékban, ez igen gyakori, körülbelül a százalék az, amit egy mérési eljárástól elvárunk. Hogyha százalék pontosan tudunk mérni, akkor örülünk. Ha 10%, akkor azért az már büdös. És a százalék alatti mérés pedig pontos. Tehát természetesen mindegyik a feladat válogatja, de körülbelül ezek az igazodási pontok. És ami még viszont lényeges, hogy igen pontos eljárásoknál a part per milliont használjuk, a ppm-et, és ez 200 ppm, mert ez egyenlő 200×10⁻⁶-onnal. Tehát ezt a kifejezést még alkalmazzuk. Jó, és akkor azt hiszem, most járt le az időm, akkor jó helyzetben vagyok, mert holnap tudjuk innen folytatni. Köszönöm a figyelmet!